Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megújult a munkás Szent József tiszteletére szentelt templom Cserépváraján, amelyet Ternyák Csaba érsek áldott meg május 1-én. Prédikációjában a munka jelentőségéről, az ember számára tartást adó jellegéről beszélt. Isten munkatársai vagyunk, mindannyiunk munkája feladata egy lehetőség, hogy az Úr teremtő művét folytassuk, fogalmazott a főpásztor. Bódva-Szilason is megújult a 250 éves templom, amelyet szintén az érsek áldott meg május 1-én. Szentbeszédében kiemelte, ha a nap üzenetét egy mondatban akarnánk összefoglalni, akkor azt Szent Pál szavaival tehetnénk leginkább. Bármit tesztek, tegyétek szívből, hiszen az Úrnak és nem embereknek teszitek. Munkás Szent József ünnepén, amikor együtt vagyunk, a munkáról, Szent Józsefről, a munkásról és a munkás fiáról, Jézusról emlékedünk, fogalmazott Ternyák érsek. Orbán Viktor a Fidesz elnöke országjáró kampánykörútja keretében Nyíregyházára látogatott, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő rámutatott, a háborúkban mindig vannak, akik jól járnak, néhányan nagyon meg is gazdagodnak, ez ma is így lenne, ezért van az, hogy Brüsszel támogatja a háborút, de a többség minden háborúban szenved, és ha ez a többség most Európa szerte felemeli a szavát, akkor még elkerülhető a legrosszabb, ez június 9-e tétje az európai parlamenti választásé, fejtette ki. A NATO öles léptekkel halad a korábban közösen felrajzolt vörös vonalak átlépése felé, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, amellett, hogy az Észak-Atlanti Szövetség az ukrajnai fegyverszállításokat és az ukrán katonák kiképzését az eddigieknél szorosabban akarja koordinálni, most 100 milliárd dollárt akar még belepumpálni a háborúba. A NATO főtitkárának erről szóló javaslatát kedden kapták meg első olvasatra a tagállamok. Ez szerint a pénznek 5 év alatt kellene összegyűlnie, ami azt jelenti, hogy a háború legalább 5 éves elhúzódásával számolnak, mutatott rá. A nyugati és keleti vállalatok magyarországi együttműködése jó példa arra, hogy a világgazdasági vezetői még nem vesztették el a józan eszüket, és az ideológikus megközelítések nem írták felül teljesen a racionalitás szempontjait, jelentette ki a tárcavezető Párizsban, ahol a gazdasági együttműködés és fejlesztési szervezet miniszteri tanácsának ülésén vett részt. Az OECD is azzal számol, hogy a magyar gazdaság az idejévtől visszatér a növekedési pályára. Az idejévre 2,1, jövőre pedig 2,8%-os bővülést várnak, ismertette a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztési Szervezet kiadványát a pénzügyminisztérium. Az OECD elismeri, hogy az alacsonyabb magyar infláció várhatóan támogatja a beruházásokat és a magánszektor fogyasztását, ugyanakkor kockázatosnak tartják a kedvezőtlen külső körülményeket. Létrejött a közös munka konkrét lépéseinek menetrendjét is tartalmazó együttműködési nyilatkozat a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá tartozó Védelmi Innovációs Kutatóintézet NZRT és a Saab svéd vállalatcsoport között, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, a közös munka a kiterjesztett valóságtechnológiák területére fókuszál. A kormány üdvözli a MOL bejelentését, miszerint szombattól újabb 4 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Jövő heti ülésükön újra tárgyalnak a forgalmazók azon javaslatáról, miszerint ne a régiós, hanem a szomszédországok átlagára legyen a referenciaérték. Újabb rekordot hozott a múlt hónap utolsó napja a nagyobb méretű napelemes rendszerek termelésében, tette közzé az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A negyedórás átlag teljesítményük aznap 00:30-tól 3159 megawatt felett alakult, ezzel egymást követő 3 hónapban dőlt meg az ipari létesítmények termelési rekordja. 340 milliárd forintnyi pályázat indult az egyetemek számára tudományos és innovációs parkok létrehozására, jelentette be az innovációért, felsőoktatásért is felelős államtitkár. Hankó Balázs elmondta, a Neumann János program 3 fő területre fókuszál, az egészséges életre, a digitalizációra és a zöld átállásra. A magyar kormány úgy döntött, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum irányításával a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ alá rendezi a magyar kultúra közgyűjteményi szektorban őrzött tudás tárgyi és szellemi emlékeinek korpuszát, ismertette a kulturális és innovációs miniszter. Az ok a nemzeti közgyűjteményi intézmények feladata, hogy megjelenítsék a magyar örökséget, mondta el Csák János. Megszavazta a Milos Vučević vezette új szerb kormányt a belgrádi parlament. A koalíció a Szerb Haladó Párt, a Szerbiai Szocialista Párt, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint a horvát és a bosnyák kisebbség tagjaiból áll. A magyarok sem miniszteri, sem kormányalelnöki pozíciót nem kértek, államtitkári szinten vesznek részt a Vučević kabinet munkájában. Végül az időjárásról. A folytatásban alapvetően borult lesz az ég, de északkeleten előbukkanhat majd a nap. Ismétlődő jelleggel előfordulhat eső, zápor, néhol zivatar is, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A régió sportja.
Már csak néhány hét és elkezdődik az európai egyetemi játékok, melyet Debrecen és Miskolc rendez. A várról várt Kazincbarcikai vízi komplexum első ütemének befejezésénél az érdeklődő civilek is lehetőséget kaptak belülről megtekinteni az uszodát. Idén sem marad rangos kerékpárversenyek nélkül Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. Épp és értelmi fogyatékossággal élő fiatalok kézilabdáztak együtt egy csapatban a napokban Nyíregyházán. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Már csak néhány hét és elkezdődik az európai egyetemi játékok, melyet Debrecen és Miskolc városa, valamint a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem közösen szervez. Az Európai Egyetemi Sportszövetség technikai delegációja április elején személyesen tájékozódott az előkészületekről Debrecenben, emellett meggyőződhettek arról is, hogy a létesítmények felkészítése a lehető legjobb ütemben halad. Biztonságos és emlékezetes versenyrendezése a célja a Debreceni Egyetemnek, minden nemzetközi szabályt betartva, rendezett körülmények között látja majd vendégül a júliusi Európai Egyetemi Játékok delegációit, hangzott el a szervezőbizottság legutóbbi szakmai egyeztetésén. A várva várt Kazincbarcikai vízi komplexum első ütemének befejezésénél az érdeklődő civilek is lehetőséget kaptak belülről megtekinteni az izgalmas beruházás jelenlegi állását, egyelőre még szárazon. Halász Bélát, a KSK Delfin Vízi Sportklub elnökét hallják.
Az első négy meghirdetett időpontra nagyságrendileg egy órán belül elfogytak a jelentkezések, és akkor még kisebb létszámban is volt tervezve a látogatás. Látogatószámot is kellett bővítenünk, és időpontokat is, de úgy tűnik, hogy még ezek is kevésnek bizonyultak első körben, úgyhogy éppen egyeztetés alatt van, hogyan lehetne bővíteni a látogatási időpontokat, olyan nagy az érdeklődés ez iránt.
A látogató számot és a lehetséges időpontokat is bővíteni kellett, de még ez is kevésnek bizonyult, olyan nagy az érdeklődés a program iránt. A látványos körbevezetésen kívül Halász Béla elmondta, a 2017-18-ban megálmodott épület egyik elsődleges célja, hogy egy új, megnövelt vízfelületre hozhassák át a régi úszodából a sportolókat és a pihennivágyókat. Mivel különösen nagy TAO finanszírozású beruházásról van szó, ezért két ütemre bontották a kivitelezést. Az első ütem célja az 50 méteres medence kiépítése volt öltöző helyiségekkel, fűtéssel és gépészettel. A Kazincbarcikai Delfin Vízi Sportklub elnöke a következő ütem perspektíváiról, főleg a rekreációs részleg beülő, pezsgő és merülő medencéjéről, komplex szauna világáról és a kiegészítő szolgáltatásokról is részletesen tájékoztatta a jelenlévőket. Az első körös látogatás legfőbb sztárja az 50 méteres, 2500 köbméteres vízkapacitású medence volt, amelynek a csillogó megjelenésén túl a háttér technológiáját is megismerhették az érdeklődők. Halász Béla azt is hangsúlyozta, hogy a vízi komplexum tudatos helyszín választásánál cél volt a könnyű megközelíthetőség bárki számára. Az új létesítmény parkolója pedig a csónakázó tó környékének parkolási viszonyait is érezhetően megváltoztatja majd. Szitka Péter polgármester jó ötletnek tartja, hogy a Delfin Vízi Sportklub nyílt napon mutatta meg a város lakosságának a vízi komplexum jelenlegi szakaszát, és a program során az érdeklődők megismerhették azt is, hogy az eljövendő kész épület milyen jól fogja szolgálni az utánpótlást, az úszni és sportolni vágyókat. Szitka Péter polgármestert hallják.
Nagyon jó ötletnek tartom azt, hogy a delfinesek tartanak olyan nyílt napot, amelyen a város lakosságának gyakorlatilag megmutatják azt, hogy a vízi komplexum milyen szakaszában van, hiszen el lehet mondani azt, hogy egy ilyen jellegű létesítmény milyen jó, és milyen jól fogja szolgálni az utánpótlás és az úszói vágyóknak és a vízilabdázni vágyóknak, sportolóknak vágyónak a különböző lehetőségeit, de igazából azt gondolom, hogy az a legjobb, amikor a város lakossága így meg tudja tapogatni, így saját szemével tudja látni azt, hogy gyakorlatilag itt Kazincbarcikán mi az, ami épül, és a vízi komplexum gyakorlatilag milyen kis gyönyörű ékszerdoboza lesz, és milyen gyönyörű sportlétesítménye lesz ennek a városnak.
Idén sem marad rangos kerékpárversenyek nélkül Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye. Július 20-án rendezik meg a Tour de Vásárosnamint, augusztus 14-én és 15-én pedig az ifjúsági világkupa mezőnyének bringásai tekernek majd a vármegye útjain. Solymosi Jánost, a Nyíregyházi kerékpáros ese elnökét hallják.
A szervezés szempontjából már megvan a rutin. Az NKS az elmúlt években inkább a versenyszervezésre koncentrált, ugye gyakorlatilag a magyar bajnokságok, a világkupa, illetve több AKSZ, illetve Magyar Liga Kupa futamnak a szervezője, de az Újvári Zolikát azt most igazoltuk vissza a Nyíregyházára, és a japán világkupán már a nyíregyházi színekbe tudott indulni, illetve van triálos versenyzőnk, és az országútra pedig most új erővel akarunk összpontosítani, és az utánpótlásra nagyobb energiát fogunk fordítani az idei évbe, illetve a jövő évbe, gyakorlatilag, hogy a Renko Norbi az visszakerült most Magyarországra 4 év, 3,5 év olasz versenyzés után. Így gyakorlatilag én számítok az ő segítségére abba, hogy az utánpótlásba a leendő versenyzőkkel, főleg az U15 és U17-es korosztályba akarok majd toborozni, hogy az ő edzésükbe és az ő mentorálásukba tudna nekem majd segíteni. A tordavásáros nemény az most az idei választási programok miatt, mert ugye a választásnak az időszakába került korábban, ez mindig megrendezésre, most emiatt ugye tolni kellett, 7.-20-án kerül megrendezésre. Eddig ugye a KESZ Amatőr Kerékpáros Szövetség futamai közé tartozott ez a verseny, de az idei évben bekerült az MKS Liga Kupa futamba, tehát ez gyakorlatilag az országos bajnokság alatti szint már, és ugye elég komoly kis mezőnyre számítunk. Illetve az augusztus 14-15-i dátummal kerül megrendezésre az ifjúsági világkupa, idén már 5. alkalommal, a tavalyi útvonal és a tavalyi sémának megfelelően az első nap Vásárosnaményben a Berekben lesz egy körözés, második nap pedig délelőtt Ibrány, délután pedig a nyíregyházi belvárosi egyenkénti, ami eddig már ugye jól debütált, és a tavalyi módosított útvonallal kerül idén is megrendezésre. 2020-as év az különösen nehéz volt, és a világ lemondott gyakorlatilag ezekről a sporteseményekről. Magyarországon mi ezt meg tudtuk rendezni. Különösen nagy fontossága volt annak az évnek. Nagyon nagy, magas prioritást vívott ki az ifjúsági világkupa sorozatba a Szabolcs megyei futam. Gyakorlatilag a tavalyi évben már a szövetségkapitányok és a szövetségek, már volt olyan szövetség, amelyik a világbajnokságnak a színvonalával együtt emlegette ezt a világkupát, mivel ugye itt több napos, több szakaszos taktikát tudnak a U19-es versenyzők felépíteni, ami már ugye a következő évben nekik, vagy tehát az U23-as szezon időszakukban az már nagyon fontos, így gyakorlatilag a prioritása és a jelentősége a Szabolcs megyei futamnak egy pár rövid juniorral vetekszik. Kell a rutin, de én mindig azt mondom, hogy amikor az ember azt hiszi, hogy valamit tud, akkor fog rontani. Tehát mindig ébennek kell lenni, és hogyha a tavalyi évben vannak hibák, akkor azokra különösen összpontosítani, kiütni, minden hibát, minden problémát előre kell orvosolni. Gyakorlatilag az idei évben a módosítások útvonalban például azért nem változtatunk, mert a tavaly évben voltak nehézségek. Így gyakorlatilag azokat már orvosoljuk, orvosolni fogjuk, illetve már orvosoltuk. Reméljük, hogy az idei évben a sorshoz kevesebb precedens dolgot fog nekünk alkotni.
2 év szünet után ismét nyíregyházi színekben versenyez Újvári Zoltán. A BMX Freestyle kerékpáros a párizsi olimpiai részvételt vette célba. Most őt hallják.
Nálunk a versenyszezon az szinte február elejétől december végéig tart, most is már az első versenyünk már február közepén Japánban került igaz megrendezésre, és az utolsó versenyünk az decemberben lesz világbajnokság Abu Dhabiban. Közte 3-4 világkupát szoktak elejteni az évben különböző helyszíneken, és mellette még a kisebb versenyeket is szokták szervezni a környező országokban főleg. És hát én igyekszek minél több versenyre eljutni, meg versenyezni, mellette pedig a napi 2 edzésemet folytatni itthon is, és készülni folyamatosan azért, hogy a legjobb formámat tudjam adni. A japán verseny egyébként a világkupákhoz képest, amik számomra a legnagyobb rangú versenyeknek számítanak, azokon a legjobb eredményemet értem a 20. helyezéssel. Az ottani teljesítményemmel teljesen elégedett voltam. Igaz, tudtam volna még a döntőben egy kicsit több trükköt is megmutatni magamból, amivel 3-4 helyet tudtam volna szerintem javítani magamon, de mivel most az eső, így erre most nem került sor, de majd legközelebb.
Épp és értelmi fogyatékossággal élő fiatalok kézilabdáztak együtt egy csapatban a napokban Nyíregyházán, a Magyar Kézilabda Szövetség és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség egyesített versenyén. Dr. Tordai Ilonát, a Magyar Kézilabda Szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei elnökét hallják.
Nagyon-nagyon örülünk neki, hogy újra házigazdája lehetünk egy ilyen eseménynek. A Magyar Kézilabda Szövetség 15 éve indított egy integrációs folyamatot, ahol hátrányos helyzetű sportolóknak a versenyzését, sportolási lehetőségét vállalta fel. Csürgőlabda bajnokságot rendeztünk nemrégen, és akkor már a szülőnkhöz nőtt a terület. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség 3 olyan területet is felvállal egyébként a hátrányos helyzetű sportolók esetében, amelyet tudjuk őket segíteni. Ez a kerekesszékesek, az értelmi fogyatékos sportolók és a csörgőlabda, ugye? Igazándiból a rendezésben nagyon nagy kihívás jelent a specialitása a történetnek, ugyanis 200 olyan sportoló érkezik hozzánk, akik hátrányos helyzetűek, sokkal több a kísérő, viszont nagyobb az öröm, ugyanis velük együtt dolgozni mindenkinek azért egy plusz élményt ad, és egy olyan nemes célban tud részt venni, amely szerintem mindannyiunknak fontos lehet a jövőben itt. Két helyszínen fognak zajlani egyébként a mérkőzések, és 13 csapat érkezett hozzánk, és ebből 3 csapat képviseli a vármegyét. Azt gondolom, hogy úgy tudjuk megragadni a fiatalokat a sport szavaival, amelyeket mindenki ért, a fiatalok minden emberhez el tudjuk juttatni, és olyan inspiráló hatása van, hogy szerintem a legjobb módja az érzékenyítésnek. A fogyatékkal élő gyerekeknek egyébként ugyanakkora élmény szerintem, mint az év sportolók számára, és ugyanannyira komolyan is veszik. Ez számunkra is meglepő volt, de látni őket a mérkőzéseken, látni őket a pályákon, azt veszük észre, hogy nekik ugyanakkora élmény.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg Szabó Magda Kakas szó című írásának 3. részét Molnár Piroska előadásában.
Kakas szó. Alszom, és most gondolkozik. Hányszor felriadt már így hajnaltájban, maga se tudta mitől, mintha a gondolatoknak hangjuk lenne, és felnyílna tőlük a szem, mint az óra csörömpölésre. Mit gondolhat ez az asszony ilyenkor, mikor így fekszik? Mit gondol? Mit lát? Min töri a fejét? Soha ilyen némát, mint Piros. Akkor beszél, ha kérdik, nevetni se tud, mintha fájna a szája, csak mosolyog. Mintha valóban egy testük volna, mindig felébred, mikor az asszony. Csak akkor alszik el megint, ha Piros is. Ha az megfordul, s odaveti hátának a hátát, összesimul a gerincük. Mikor meghallja, hogy szuszog, azt érzi, elmúlt valami veszedelem. Nem kell virrasztani a többet. Alhatik megint. Egy cseppet oldalabbra fordította a fejét. Piros megrezzent, ránézett, aztán megint csak ki az ablakon. Látta pillái résén, hogy a hegy felé bámul. Mi lehetett azon a hegyen? Tán arra járt, mikor még lány volt ráccal, ilyenkor tavasszal. Tán szaladt a hegyoldalon kéz a kézben vele, tán akkor még nevetni is tudott. Mert a nevetést azt odahagyta valahol, azt igencsak elvitte magával Rácz oda túlra. Most felkelthette valami zaj, talán az, hogy a kakas kukorított az imént, aztán csak bámul és emlékezik. Van ott a hegyen egy csomó fa, a múltkor arra járt, ott dolgozott. Építették a gyümölcs kivitelinek a hűtőházat. Nincs arra épület más, csak fa meg fa. Tán arra szaladgált, visongott valamikor. Szép is lehet ott, mikor virágzanak a fák. almafa van arra, meg barack. Szegény anyja, de szánja, mégis elmennek innen, nem a fürdőszoba miatt. Ha nagyon akarja, odahúz még egy szobát a ház végére, vagy ketté metzi a konyhát. Majd kitalálja ő, az épület, ha egy kicsit elgondolkozik, mindjárt felnő a szeme előtt. Akkor már csak anyag kell, aztán felhúzza akár ő maga. Házat azt ki tud találni, de gondolatot nem. Míg az apja élt, s ő meg gyerek volt, egyre azt mutogatta, mit fel nem rak ő kőből, fából? Az öreg meg csak bólogatott, szerette a kezét. Ha Isten csak ugyan 6 nap alatt teremtette a világot, jól érezhette magát utána. Mikor az ember megáll ott, ahol eredetileg nem volt semmi, aztán a munkája nyomán egyszer csak torony emelkedik, vagy emeletes ház, ordítani tudna örömében. Tám még táncolni is. Tudta az Isten, miért dolgozik. Mit is kezdett volna azzal a semmivel, amiben élt. Elébb fényt teremtett, hogy lásson, aztán földet, vizet. Hát így van ő is valahogy. Épületet az csak kitalál. De hogy piros, mint töri a fejét. Rácon, mi máson törné. Jó sora volt világ életében, nem volt annak bánata. Az anyját igaz alig ismerte, de a mostohája áldott jó asszony volt. Híre volt Terusnak Óbudán. Soha egy ujjal nem nyúlt az hozzá. Ha a sajátja, akkor se bánhatott volna vele különben. Az apjáról, az öreg kovácsról sem mond a hír semmit. Békés ember volt. Nagyokat evett, ivott. A gyerekét megszerette. Még a Terus férjével is jól járt piros. Milyen szépen kiházasította, mikor odaadták annak a rácnak. Jolán egyszer azt mondta, piros tám még jobban akarta a házasságot, mint a villanyszámlás. Hát akkor nagyon szerethette. Pedig a mama azt mondja rácról, sovány göthös ember volt, nem valami szemre való. De ki lát a másik lelkébe? Ki tudhatja, kit miért szeretnek? Igen jó lehetett hozzá, hogy úgy elkomolyodott a halála után. Néha csak ül, összefonja a kezét a könyv felett, ránéz, sóhajt egyet, aztán olvas tovább. Tán ráccal olvasgattak így együtt este. Aztán most csak azt érzi, nincs a régi ura sem erre. Nem, nem a fürdőszobán múlik. A kerületen, Óbudán. Ha elmennek másfelé, nem lesz a szem előtt ez a hegyoldal. Aztán neki se kell ennie magát. Mire gondol ugyan már megint? Mit látott a fák között? Ami csak neki mond valamit. Mit épi? Micsoda emlék? Itt minden sarokhoz tapadhat valami. Amott a templom, ott esküdhettek ráccal, aki a kis temetőben van eltemetve. Hogy is feledje el, mikor itt mindenki ráköszön? A villanyszámlást ismerték minden lakásban. Nem, ő elviszi innen. Ez a szegény öreg asszony itt marad magára, de mit csináljon? Neki csak ez az egy élete van. Az anyja jószerivel már befejezte a magáét. Ő meg most kezdte. Most kezdték pirossal. Aztán így nem lesz jó semmiképpen. Nem azért, mert az egyik asszony így akarná, a másik meg úgy. Piros nem házártos. Nem szól az egy rossz szót sem, míg azt sem fogadja el, hogy a mama helyébe vigyen valamit. Csendes az. Rácz miatt megy ő el innen. Tán, ha beszélne piros róla, ha csak egyszer is kimondaná a nevét, más lenne. De így? Milyen volt a te urad? Kérdezte tőle. Mentek lefelé a hajógyár felé. Jól elsétáltak, hogy ne találkozzanak ismerősökkel. Még tavaly volt. Épp nyílt az orgona. Piros egy ágat tartott, annak a végét rágta. Aztán a virág felett rápillantott, és nem felelt. Úgy mondta a szeme, hogy ehhez ne nyúljál, Sanyi, ez fáj. ehhez sose nyújjál, míg élünk. Nem tudom én megmondani, milyen volt az uram. Lám ott a lakatos csákó. Mennyit járt az asszony után? Levelet is írt neki. A szomszédot is átküldte, hogy puhítsa Pirost. Arra nem haragszik. Azért csak szót vált vele, ha ráér. Megkérdezi, mit csinálsz, hogy vagy? Még jól is esik látnia. Na te marha, gondolja magában. Kellett volna Piros, ugye? Azért mégis hozzám jött. A rendőr is járt utána. Annak iskolája is több volt, mint neki. Kutyával járt. Azzal szédítette volna, mert Piros szerette a kutyákat. Aztán, ha együtt sétáltak, a rendőr mindenféle kunsztokat mutatott a kutyájával. Neki meg az jutott eszébe, hogy no, ez a csejóska is ugrana ám által karikán, ha Piros akarná. Nem csak a kutyáját abriktolná. Nem kellett Pirosnak. Hát arra se haragszik, se a közértesre, aki mindig végignyomkodta a kenyeret, hogy a legszebbet adhassa az asszonynak. Nem fontos senki. Rácz a fontos. Az építkezésnél, akik ismerték, de csak nem kérdezősködik róla. Ha rossz ember lett volna, eljárt volna a híre. Óbudán mindennek híre megy. Nem volt rossz ember, különben az asszony nem búsulna annyira utána, nem váltaná a színét, ha valami véletlenül a régi életére emlékezteti. Múltkor is mennek együtt haza, hát a térnél véletlenül arra indult el, a Szőlő utca felé, amerre Piros ráccal lakott. Nem megfogja a karját, aztán húzza visszafele ellenkező irányban. Még mindig nem bírja látni a régi lakását, ahol olyan boldog volt. Ha elmennének, talán könnyebben felejtene. Ha merné, megkérné, hagyja itt az öreg asszonynál Jutkát. Így az sem maradna magára. A gyermeknek is csak jó lenne, felnőhetne itt, ő is itt nőtt fel, jó tágas udvar ez. De hát hogy mondja meg neki? Piros, ha ránéz, azt hiheti, megvan még egy eleven darab az urából. A mama azt mondja, szakasztott az apja a kislány. Hát erre nem gondolt, mikor Pirost elvette, hogy Jutka itt ül majd köztük mindig, és azt fogja érezni, hogy olyan, mintha Rácz ülne itten. Az a Rácz, akit nem is ismert. Mintha az is itt laknék velük. Ennék az asztaluknál. Nem meri megmondani Pirosnak, hogy hagyja itt a gyermeket. Mert Piros nem hagyná. Aztán csak elszakadna köztük valami. Pedig azért nyel annyit, hogy sose szakadjon el. Mert szereti Pirost. Napról napra jobban szereti. Gyors, hosszú ujjait, okos szemét, ritka mosolygását. Pirossal jó élni. Pirosról tudja az ember, hogyha valami nagy baj történnék, nem sírna, nem sopánkodna, hanem neki állna segíteni. Ha nem szeretné annyira, nem is törődnék ráccal. De így nincs nap, hogy ne jutna az eszébe. Milyen szőke vagy, mondta Piros. Beledugta ujját a hajába, és rátekert egy gyűrűt. Aztán gondosan lekaparta azt a csepp maltert, ami ráfröccsent. Ő meg arra gondolt, hogy persze, ő szőke, amaz meg fekete volt. Ő tömzsi, alacsony, aztán barna a képe, még télen is, a szeme meg kék, az meg fehér volt, magas. A mérnök azt mondta, ha határidő előtt elkészülnek, azt kérhet, amit akar. Nem kér lehetetlent. Az ő vállalatuk 18 új lakást kap Kőbányán. Kőbánya jó messzire van innen, de inkább oda megy, ha megkapja az egyik lakást. Csak Jutkát hagyhatná itt, hogy ne furkálná a lélek az öregasszony miatt, és főleg, hogy ne kelljen mindig látnia. De mit szólna ehhez Piros? Hogy mondja meg neki? Megint elkomorodnék, a gyűrűjét forgatná, ő meg mehetne kifelé, mint az őszön, mikor azt találta kérdezni halottak napján, hogy kimegye a temetőbe, mert ha igen, vigye ki a mamát is, az ilyenkor világítani szokott. Akkor hallgatott egy darabig, azt mondta, nem megy, nem szokott temetőbe járni. Ő meg kiment a fás színbe, és bevágott mérgében vagy két mázsafát, úgy el volt keseredve. Mert milyen boldogtalanság is az, hogy valakit így szeressenek holtában. Lám, Piros még a keresztjére se bír ránézni a holt urának, hogy élt 42 évet. Ő mindig azt hitte, hogy az ő anyja tud szeretni. Semmi az öreg szeretete a Piroséhoz képest. Az ő anyja kijár a temetőbe, koszorút visz, sírdogál, rendre elmond mindent, ami valaha történt, hogy ismerkedett meg az apjával, mit ettek az esküvői vacsorán, még a koszorúját is próbálgatja, s milyen becsben tartja az első ajándékát, a tükröt, amelynek rózsaszegélye van. Piros csak ül, hallgat, még az emlékeit sem mondja el. Ő ugyan utálná hallgatni, de azért örülne neki. Amiről az ember beszél, az halványodik, fakul. Még emléket sem őrzött meg az első uráról. Olyan eleven lehet benne a képe. Ő csak nézte, mikor összeházasodtak és ide költöztek, hogy nem hozott el magával semmit a régi lakásából, ami a rácé. Még a jegygyűrűjét sem. Ki tudja, mit csinált vele. Költözés előtti nap ő lelt egy csomagot a stelázsi alján. Könyvek voltak benne. Detektív regények össze voltak kötve spárgával. Az emberei lehettek, mert az volt rájuk írva, hogy Rácz Ferenc. Már rakta volna a ládába, de Piros kikapta a kezéből, neki az asztalnak. Az asztalon ott volt a kenyérvágókés. Felmetszette a spárgát, aztán egymás után haigálta be a könyveket a spórba. Úgy buzgott tőlük a leves, hogy félre kellett húzni. Egy darabig hallgatott, aztán egyszer csak odaszaladt hozzá, a nyakába borult. Mire felemelte a fejét, csorgott a szeméből a könyv. Hát ennyire szerette, még a könyveit sem bírta elkeverni az övéivel. Igaz, hogy ő nem is olvas detektív regényt, ő más miért szeret. Kinn lassan élénkülni kezdett az utca. Megint átlesett az asszonyra. Piros pillája nedves volt. Hát akkor szól a mérnöknek, és ledolgozza a húst a 10 ujjáról, de 6 héttel előbb meg lesz az építkezés, és ők elmennek Kőbányára. Mire elintéződik, Jószerivel itt lesz a gyerek. Tán akkor messzibb kerül Rácz, és messzibb kerül Jutka. Még talán akkor vissza is lehetne adni Jutkát a mamának. Mi az Istennek rakja teli mama ezzel az erőszagú almával a szobát? Nincs is itt már levegő, csak csupa almaszag. Piros megfordult, odafészkelődött hozzá. Egyszerre megint rátört az álom, ahogy megérezte Piros hátának ismerős melegét. Vajon Ráccal is így aludt? Az Isten szentelje meg, hát nem tud szabadulni tőle. Hát hárman aluztak ebben az ágyban, nem ketten. Mondta a mama, ne vegyen el özvegyasszonyt, de ha nem kellett neki más, csak Piros.
Elhangzott Szabó Magda Kakas szó című írásának harmadik része, felolvasta Molnár Piroska. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat jövő héten pénteken megismételjük. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 12. részét olvassa fel Kútvölgyi Erzsébet.
A köcsök házhoz érve, majdnem hanyatt esett ilyetében. A ház körül csak ugyan kolbászkerítés magasodott, méghozzá a legdrágább gyulai kolbászból. Csak úgy virított a kerítés fonataiban a sok piros-fehér-zöld papírszalag. Böbe először azt hitte, káprázik a szeme. Amikor azonban közelebb ért a házhoz, már a kolbászok finom, fűszeres szagát is érezte, és ha még mindig kételkedett volna abban, hogy valóság, amit lát, hát csak azt a vitát kellett meghallgatnia, amit Cica-Mica folytatott a kolbászkerítés mögül szomszédjával, morzsakutyával. Szeretném tudni, miközött hozzá, miből csináltatok kerítést a házam köré, nyivákolt a Cica-Mica olyan éles hangon, hogy morzsa hátán felborzolódott a szőr. Én sem szólok bele, hogy te gödröket kaparsz az udvarodba.
A gödrök nem kerülnek semmibe, az merő szórakozás, sport. A gödröket senki sem viszi el az udvaromból, de mit gondolsz, meddig áll majd itt ez a vagyont érő kolbászkerítés, amíg itt strázsálok mellette? De hát nekem az egész utcát kell szemmel tartanom, nem is szólva a környező mellékutcákról. Igazán nem ülhetek egész éjjel a kerítésed tövében.
Úgy is tudom, hogy csak az irítség beszél belőled, sivított a Cica-Mica.
Morzsa fejét rázta. Irítség? Azt hiszed, sajnálom tőled ezt a kolbászkerítést? Egyszerűen arról van szó, hogy ennyi drága kolbászt nem hevertet az ember az utcán, hanem bezárja a kamrájába, és apránként megeszi kenyér mellé.
A ház meg persze maradjon kerítés nélkül, ugye? Vágott vissza Cica-Mica, hogy minden jöttment kutya bemászkálhasson az udvaromba, és pohos macskákat firkáljon a köcsögön falára, ugye?
Morzsa legyintett, és morogva bevonult faházikójába.
Cica-Mica diadalittasan nézett körül, és végre észrevette Böbét, aki egyik lábáról a másikra nehezedve ácsorgott a járdán.
Böbém! Repült feléje Cica-Mica kitárt karral. Gyere, csodáld meg a kerítésemet! Szagold meg, milyen fölségesen illatozik! Nézd ezt a sűrű, egyenletes fonást, és nézd, mi van a kapu fölött!
Böbe felnézett. Remekbe rágott szalámi dombormű koronázta meg a kolbásszal körül tekergetett kapuoszlopokat. A hosszában félbevágott szalámi rúd meccési felületén egerek táncoltak egy mosolygó macska fő körül.
– Na, mit szólsz? – sürgette Cica-Mica Böbét. – Hol a szalámi rúd másik fele? – kérdezte Böbe hosszú hallgatás után.
Cica-Mica, aki elragadtatott szavakat várt, bosszusan mondta. – Hol volna? – elrágódott. – Azt hiszed, könnyű egy ilyen finom mintát szalámiba rágni? Az a patkányszobráz, aki készítette, csak Sompolyogi barátom rábeszélésére vállalta a munkát, miután busás felárat is ígértem neki.
– Borzasztó sokba kerülhetett ez a kerítés – sóhajtott Böbe.
Cica-Mica könnyedén vállat vont.
– Ráment az egész pénzem.
Böbe majdnem sóválvánnyá merett.
– Hát nem lehetett volna fából faragni? – tört ki végül. – És befesteni ilyen kolbász színűre?
– Böbém, te az ilyesmihez nem értesz. Gondolj csak el, az eső lemossa a festéket a fakolbászokról, kiderül, hogy az egész csak utánzat. Hát azt hiszed, túlélném? Megölne a szégyen.
– Jó, jó
– motyogta Böbe megadással.
– De legalább ne a legdrágább kolbászból csináltattad volna. A lókolbász sokkal olcsóbb.
Lókolbász! Visszhangozta mögöttük egy elképet hang. Böbe megfordult, és Sompolyogi mosolyogit pillantotta meg, a rókát.
Ó, gyere csak, Sompolyogi barátom, dorombolt a Cica-Mica felvillanyozva. Hallottad, mit kérdezett ez a bohó kis baba?
Igen, hallottam, mondta a róka Böbére pillantva. Azt kell hinnem, hogy Böbe baba nem túlságosan sokat ért ezekhez a dolgokhoz, és így például azt sem tudja, hogy a gyulai kolbász a legtartósabb az összes hazai kolbászfajták közül.
Dehogy is, ellenkezett Böbe. Én egyszer a fiókomban felejtettem egy darabka lókolbászt, és amikor megtaláltam, olyan kemény volt már, mint a kő. El kellett dobni.
Fiókban? Száraz helyen persze, hogy megkeményedik. Megszikkad még a lókolbász is, magyarázta a róka készséggel. De tennéd csak ki az időjárás viszontagságainak, esőnek, szélnek, napnak, fagynak. Bizony, annak egyedül csak a gyulai kolbász képes ellenállni, mint hogy ezt a fajta kolbászt a sokféle fűszer, a megfelelő sózás, a füstölés különleges módja hihetetlenül tartóssá teszi. Böbe erre már nem tudott mit mondani, hátat fordított át a rókának, és többet rá sem nézett. Cicamica halk dorombolással kért elnézést a rókától, barátnője furcsa viselkedéséért. Ó, nem tesz semmit, mondta Sompolyogi, és leharapott egy darabot a kolbászkerítésből. Az a fontos, hogy a kerítés elég tartós legyen. Elég tartós lesz? Nézett rá Cicamica, várakozás teljesen. Igen, légy... Egész nyugodt, mondta a róka teli szájjal. Ez a legtartósabb kolbász, amit valaha ettem. Ezután elköszönt, mert mint mondotta, a legközelebbi busszal a városba kell mennie. Egy sarki róka utazik át a fővároson, az állatkertben van vele találkozóm. Valószínűleg átbeszélgetjük az éjszakát. Miután a róka eltávozott, Cicamica szemrehányást tett Böbének. Hogyan viselkedhetsz így a szomszédommal? Nagyon hegyes az orra, morgott Böbe. Jóságos vajasbödön, és akkor már hátat kell neki fordítani? Meg mindenre tud valamit mondani. Hát hogy ne tudna? Egy ilyen okos, művelt róka. Épp most akarja a gyógyteljes bögréjét szabadalmaztatni. Találmánya azon alapul, hogy a napsugarakban igen sok értékes vitamin van. Tehát a napfénnyel kezelt bögrékből egészségesebb tejet inni. Ehhez én nem értek, csak ő magyarázta nekem, mert ő tanulmányozta ezeket a tudományos dolgokat. Cicamica még hosszasan mesélt volna Sompolyogi, Mosolyogi különféle találmányairól, azonban unos untalan félbe kellett szakítania a beszédet, hogy viszonozza a járókelők köszönését. Szokatlanul sokan sétáltak erre, még vakondokék is megjelentek a föld felszínén, pedig őket igazán ritkán lehetett látni. Látod már, híre futott a kerítésemnek, súgta oda Cicamica Böbének. Nézd azt a bocit, majd kiesik a szeme. No, csillababa, elbújhat a porcelán bödönével. Ha hazamész, okvetlen szólj Kuvikkelemennek, jöjjön ki, és készítsen néhány felvételt a kolbászkerítésről, a csőr számára. Böbe megígérte, de mire hazaért, teljesen megfeledkezett a dologról. Az utcán ugyanis talált egy aranyozott bögrefület. Kandur Károlytól pedig gittet kapott, mert éppen üvegezték a sütőde ablakait. Új kincseivel otthon mindjárt az íróasztal alá bújt, és a meghitt zugocskát kinevezte Parknak. A bögrefület git segítségével talpra állította, az lett a szobor a parkban, azután elkunyerálta a Liba Leontin törött tükrét, hogy legyen aranyhalastó is. Kuvikkelemen zöld gyapjusála helyettesítette a sövényt, és egy Döfi nevű dugó mindig legelni akart belőle. A parkocska hamarosan benépesült csirkékkel, azaz szép sárga kukorica szemekkel. Böbét egy dundi babszem képviselte. Ez a babszem csodálatos dolgokat vitt véghez. Megmentette csirkét a vízbefúlástól, helyből átugrotta a sövényt, és a körömkefét, amelyik oroszlán képében meg akarta enni a kukorica szem csirkéket, olyan alaposan elkergette az íróasztal alá, hogy Sün Sámuel napokig nem tudott kezet mosni. Böbének csak másnap reggel jutott eszébe Cicamica kérése. Akkor is azért, mert egész éjszaka a kolbászkerítésről álmodott.
Kelemen! Kiabált torka szakadtából, mert a szobában éppen nagy volt a zaj. Cicamica üzeni, hogy menj ki hozzá, és fényképezd le a kerítését!
Mindenki elnémult. Sün Sámuel szólalt meg elsőnek.
Mikor mondta ezt neked, Cicamica?
Tegnap délután csak elfelejtettem.
Sün Sámuel megrázta tüskéit, nagyot sóhajtott, bement a szobájába, és dörrenve bevágta maga után az ajtót. Böbe csodálkozott.
Most miért haragszik?
Még kérded? Te kis rongygombóc fejű, kiáltott Kuvikkelemen bosszusan. Ha tegnap szóltál volna, most lenne képünk a cikkhez.
Melyik cikkhez?
Liba Leontin Böbe orra elé dugta az aznapi lapot, amelyen még szinte meg sem száradt a nyomdafesték. Böbe rámerett, de szeme előtt táncolni kezdtek a betűk. Táncoltak, bukfenceztek, kavarogtak, gomolyogtak, és csak sokára, jó sokára állt össze belőlük a cím. Ismeretlen tettes tövig lerágta Cicamica kolbászkerítését.
Kedves gyermekek, ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 12. részét olvasta fel Kútvölgyi Erzsébet. Jó éjszakát, szép álmokat!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510